Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket virágvasárnap, és kívánom mindenkinek, hogy jó egészségben hallgassa meg ezt a mostani igehirdetést, Isten tiszteletet. Az Isten tiszteletünket egy dicsőítő zsoltárral fogjuk kezdeni, a 19. zsoltárnak az első versét fogjuk énekelni. A 19. zsoltár első verse így kezdődik, az egek beszélik. Folytassuk Isten tiszteletünket, hallgassuk meg a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által, valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, és embertársaihoz minden hasonló, kivéve a bűnt. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése? Azt, hogy ő közben járunk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, melyekben fogantattam. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Máté szerinti evangéliumban, a 21. részben, a 21. rész első 10 versében így. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagébe az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, ime, királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiabálta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és azt kérdezgették, kicsoda ez. A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek testvéreim, válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Előtted hajtunk fejet ezen a vasárnapon is, neked köszönjük meg a kegyelmedet, amivel megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy a virágvasárnap emlékeztet minket a te szeretetedre és gondoskodásodra. Emlékeztet bennünket arra, hogy valóban te vagy ennek a világnak az ura, és amikor a te kezedbe tettük le az életünket, akkor jó helyre tettük. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy az a dolgunk, hogy téged kövessünk. Utánad menjünk, rád figyeljünk, és a te akaratodat cselekedjük ebben a világban. Urunk Istenünk, sokféle helyzetben talál bennünket most ez a vasárnap. Nem lehetünk együtt a keresztény közösséggel a templomainkban, otthonainkban vagyunk szorulva, egy kicsit talán már sok is ez a beszorultság, ez a bezártság. Köszönjük, hogy te adsz nekünk türelmet, és te adsz erőt, hogy nem csak magunk lehetünk türelmesek, hanem egymást is bátoríthatjuk, hogy vannak lehetőségeink erre a bátorításra, hogy nem vagyunk elzárva egymástól, és nem vagyunk elzárva tőled sem. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy kegyelmesen megőrizted és megtartottad az életünket. Most, amikor aggodalom van a szívünkben, most, amikor nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, még inkább látjuk, milyen gazdagon megáldottál bennünket az elmúlt időkben. Lehetőségekkel, kegyelemmel, a te igéddel elhalmoztál a te javaiddal. Ortánk pirulásával gondolunk arra, hogy milyen hálátlanok voltunk, és mennyire nem igyekeztünk neked ezért hálát adni, mindezt megköszönni, és téged dicsőíteni. De köszönjük, hogy nem késő leborulni a kegyelem oltára előtt, nem késő hozzád jönni, mi most is a te gyermekeid lehetünk. Arra kérünk, hogy áld meg a te igédet, s a te igédnek a hirdetését. Arra kérünk, hogy légy most velünk, és szólíts meg bennünket. Mondd azt, amire szükségünk van, ott, ahol vagyunk. Közösségben, családunkkal, magányosan, akárhogyan is vagyunk egészségben vagy betegségben, kérünk, hogy te bátoríts, kérünk, hogy te erősíts meg a te szent lelked által. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére énekléssel készüljünk. A 164. dicséretünket énekeljük végig. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliumának 21. részében, amelyből most a 9. verset olvasom újra. Az előtte haladó, s az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Jézus jeruzsálemi bevonulásának története, amelyet mi virágvasárnapnak nevezünk, és most emlékezünk erre, egy olyan történet, amelyből, hogyha magunk elé képzeljük, rögtön látható, hogy valami új dolognak a nyitánya. Egy egészen másfajta helyzetben találjuk Jézust, mint korábban. Egy nagy bevonulási történet az, ami előttünk van, ünneplő sokaság, emberek, akik dicsőítik az Istent, és végül is ünneplik Jézust is, mint messiás királyt köszöntik őt. Korábbiakban nem így láttuk Jézust. Személyes kapcsolatokban, tanítványai körében, vagy éppen úgy, hogy ő beszélt és tanított. És akkor, amikor királlyá akarták tenni, akkor ezt nem támogatta. Persze, előre bocsáthatjuk, hogy ez a királyság, amiről szó van, most sem az a királyság, amelyet az akkori emberek gondoltak, amelyet elképzeltek a messiás király tevékenységének, hanem valami más. Mégis egy másik sorozat, egy másik helyzet kezdődik most el. Úgy mondja el az első három evangélium Jézus történetét, hogy ez a harmadik helyszínem Jézus munkálkodásának. Nem említve most a születés történetet, Jézus Galileában, Izrael akkori északi területein, a Genezáreti tó környékén kezdi el a munkásságát. Itt hívja el a tanítványokat, itt történnek az első csodái, itt tanít a zsinagógákban, hajóra száll, átmegy a túlsó partra, lecsendesíti a tengert, mármint a Genezáreti tó viharát, aztán utána a vízen jár, sok minden történik ott a környéken. És akkor utána a tanítványaival együtt elindul Jeruzsálem felé. De útközben sem csak az történik, hogy vándorolnak és napról napra haladnak tovább, hanem Jézus tanít, emberekkel találkozik, úti elbeszélések sorozatát látjuk magunk előtt. És a harmadik helyszín Jeruzsálem. Változik a kép. Jézus a fővárosba ér. A fővárosba ér, és nem egyszerűen csak bemegy a fővárosba, hanem már az ünneplő sokaságnak a sorfala között érkezik meg oda. Van egy kicsi előzménye ennek, a Jerikóban való áthaladás, bizonyára emlékszünk arra, hogy amikor Jerikóba ér, akkor a kicsi vámszedő, az alacsony növésű Zákeus nem tud odaférni a tömegből, hogy Jézust lássa, ezért megy előre és mászik fel egy fügefára, hogy végül találkozhasson Jézussal, sőt vendégül láthassa őt. Látjuk, hogy Jézusnak a híre, a hírneve az elterjedt, hallanak róla, sokan tudják, hogy kicsoda ő. Amikor azt mondom, hogy sokan tudják, hogy kicsoda ő, azért hozzá kell tennem, nem azt tudják sokan, hogy ő a messiás van, akik ezt is tudják, hanem azt tudják sokan, hogy ő egy híres ember. Azt tudják sokan, hogy ő egy ismert ember. És az ismert embereket sokan szívesen akarják látni. Nincs ez másképp ma sem. Annyi különbséggel talán, hogy sokan nem is a élőben, nem is élőben látják az ismert embereket, hanem vannak olyan technikai eszközök, amiknek a segítségével meg lehet nézni a képeiket, a róluk készült videókat, az élő adásokat, lehet követni őket. Az ismert emberekre ma is sokan figyelnek. És ugyanígy, hogyha valahol megjelenik egy ismert ember, ahol lehet őt szemtől szembe látni, akkor oda elmennek és látni akarják. Ebben a tekintetben Jézus akkor egy ismert ember volt, akiről sokan hallottak, sokan tudtak. Sokan hallottak róla ezt vagy azt. Nem feltétlenül ismerték őt, és nem feltétlenül tudták, hogy mi az ő küldetése. és hogy mi lesz az ő küldetésének a beteljesedése. Ezt a tanítványok tudhatták, de még ők sem egészen pontosan, illetve csak később jöttek rá, hogy Jézus mindent előre elmondott. Nem sokban változott a helyzet azóta, kedves testvérek, Jézus egy ismert ember. Alig van talán valaki ebben a hazában, aki ne hallotta volna már a nevét. Aztán vannak olyanok is, akik emlegették is, nem biztos, hogy mindig dicséretes módon, Istent és az Úr Jézust. De egy ismert valaki. Sokan sokfélét gondolnak róla. És vannak olyanok, akik elismeréssel is szólnak róla. De Jézus nem arra vágyik, hogy mi elismeréssel szóljunk róla. Nem arra vágyik, hogy egyszerűen csak ebben a tömegben, amely róla beszél, amely látványosságnak tekinti, talán sok tekintetben egyek legyünk. Hanem azt akarja, hogy személyesen ismerjük őt. Sőt, hogyha virágvasárnap van, akkor nem csak azt kell hangsúlyoznunk, hogy ismernünk kell Jézust, hanem hogy elismernünk kell Jézust királyként. Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és ismert a kép, ami történik. Emberek zöldelő ágakat vágnak le, eléteszik, pálma ágaknak képzeljük ezeket, pálma vasárnapnak is hívják sok nyelven ezt a vasárnapot, felső ruháikat teszik elé, és így érkezik meg Jeruzsálembe. Ünneplő sokaság között. Azonban azt is tudjuk, azt is látjuk, hogy mindez nem előzmény nélküli. Két előzményt is szeretnék említeni. Az egyik, hogy Jézus mindezt előkészíti, de az előkészítésnek a módja pedig az, ami utal mindarra, ami meg van írva. Azt olvastuk, ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Zakariás próféta által jövendőli meg Isten már jóval korábban, hogy Jézus, illetve hát a Messiás, Szamárháton fog megérkezni Jeruzsálembe, mégpedig igavonú állatnak a csikóján. Illetve Ézsaiás próféta is elmondja előre, hogy a szeliden fog érkezni a Messiás, hogy be fog vonulni Jeruzsálembe. Ami történik, az nem egy hirtelen ötlet, hanem Jézus pont azt teszi, pont úgy cselekszik, ahogy Isten azt előre elhatározta. Ahogyan ő megtervezte ezt az eseményt. Ezért küldi el a tanítványokat, hogy hozzanak el egy szamarat. Nagyon érdekes a történet. Gyerekkoromban mindig sokat foglalkoztatott ez, a szamár kérdés, hogy hogy juthatott Jézus hozzá a szamárhoz. Mit szólnának ma az emberek, ha elmennénk és valamit elhoznánk tőlük, ami nem a miénk. Így felkészíti Jézus is a tanítványokat, ha majd megkérdezik tőletek, miért kötitek el ezt a szamarat, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. És valóban így is történik, odaadják a szamarat, odaadják, kölcsönadják Jézusnak, hogy ezen vonuljon be. Nem egyszerűen csak egy szamáráton, hanem egy kölcsön szamárnak. A hátán érkezik Jézus. A királyságról van szó, Jézust királyként ünneplik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos tudnunk és tudatosítanunk magunkban, hogy kicsoda Jézus. Hogy Jézus király is. Persze ő a mi megváltónk, és hogy ő a mi szabadítónk. Erről sem szabad megfeledkezni. De ezekben az időkben különösen is fontos tudni, hogy Jézus király. Igen, tudom, nem olyan király, amilyet vártak a zsidók. Nem olyan messiás, mint amire számítottak akkor. De nekünk már tudni kell akkor is, hogyha nem mindenki látja, ha nem mindenki érti, hogy Jézus valóban király. Akik ott vannak körülötte, akik ma ünneplik őt, akik ma emlékeznek erre az eseményre, azoknak tudnia kell, hogy kicsoda Jézus, hogy Jézus uralkodik. Hogyan tekintünk mi Jézusra? Hogyan tekintünk rá? Mivel Jézus ismert ember, a világ úgy tekint rá sokan, mint egy tanítóra. Úgy tekint rá, mint egynek, az okos emberek közül, vagy egynek azok közül, akik elképzeltek valami szépet, de hát aztán mindenki tudja, hogy ez a szép azért így nem valósítható meg. De milyen jó lenne, hogyha ezek a dolgok igazak lennének. Milyen jó lenne, hogyha ez a Jézus példakép olyan lenne, akire többet tudnánk figyelni. Egy a tanító közül, sokak számára. Sokféleképpen tekintenek rá, van, aki teljesen félreértve, forradalmárnak, új dolgok elhozójának tekinti, azonban Jézus, amikor királyként jelenik meg, akkor egyértelműsíti, hogy ő úgy király, mint Izrael megígért messiása, mint a Dávid utódja. És azok, akik ott vannak, ők is így tekintenek rá, hiszen így üdvözlik őt, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Hogy kerül Dávid ebbe a képbe egyáltalán? Miköze van Jézusnak Dávidhoz? Úgy kezdődik a Márk evangéliuma, hogy Jézus a Dávid fia. Úgy kezdődik a Máté evangéliuma is, hogy fel van sorolva, hogy Jézus a Dávid utódja. Dávid utódjaként jelenik meg. Úgy tudjuk az evangéliumi tudósításból, hogy Jézus családja Dávid házából származott. De ki ez a Dávid? Dávid Izraelnek az egyik királya. Talán a legjelentősebb királya, vagy mondjuk ki, ő a legfontosabb királya Izraelnek. Amikor Izraelben Saul, aki az első király volt, halála után új királyt választanak, akkor Dávid lesz a király. Nem akkor dönti Isten el, hogy Dávidra akarja bízni erre a pásztorfiúra a királyságot, hanem már jóval előtte, akkor is kiderül ez számunkra, amikor Saul elrontja a dolgokat, és nem Isten szerint uralkodik, és ezért elveti őt Isten. Akkor választja ki Sámuel próféta által, aki királlyá keni őt, családja körében, Betlehemben választja ki Isten Dávidot. Kiválasztja, és ő lesz az a király, akiről később úgy nyilatkozik a Biblia, bármelyik új király is következik utána a trónon, hogy hozzá hasonlítja. Azt tette-e a király, amit Dávid, azt, amit az Úr akart, neki engedelmeskedette, vagy nem azt tette. A későbbi történetírók ezek alapján értékelik a királyságot, hogy hogyan uralkodik az a király. Dávid pedig nem egy tökéletes ember, tele van hibákkal, de mindig is figyel Istenre, mindig is enged Istennek, és meg tudja bánni a bűneit. Isten megígéri neki, hogy a királyságnak, az ő utódai uralkodásának nem lesz vége. Jézus az ő utóda. Ő a megígért messiás, aki helyreállítja ezt a királyságot. Helyreállítja az Isten szerint való királyságot. Ezt a messiás királyt várják ott, Jeruzsálemben akkor nagyon, és nem mindenki ismeri fel, hogy Jézus az. Én hogyan tekintek Jézusra? Úgy, mint egy tanítóra? Úgy, mint olyan valakire, aki a szabadító és megbocsátja a bűneimet? Úgy, mint aki megváltott engem? Ez mind igaz. Mind ugyanilyen fontos szerepe Jézusnak. Azonban van még valami, amiről nem szabad elfeledkeznünk, az, hogy Jézus király is. Jézus tanító, mert tanított. Mert úgy tanított, mint a proféták. Azt mondjuk erre, hogy Jézusnak ez a profétai szerepe. Jézus profétaként van jelen a világban, hiszen Isten akaratát hirdeti. Azt mondja el, erre vezeti az embereket. És az apostoloknak a bizonyságtétele nyomán, akik mindezt megjegyezték, feljegyezték, és a szentírók, akik továbbadták, az ő bizonyságtételük nyomán mi is ismerhetjük az Úr Jézusnak a tanítását, az útmutatását az életünkre nézve. Jézus nem csak azt tette, hogy tanított, hanem egyszerre áldozatot is mutatott be. Főpap is egyszerre Jézus. A nagy engesztelés ünnepén a zsidó rendben a főpap bemegy a szentek szentjébe, miután bemutatta az áldozatot, és utána imádkozik a népért. Évente egyszer történik meg. Jézus a tökéletes főpap, aki önmagát áldozta fel. Bemutatta a tökéletes egyszeri áldozatot, amely által megváltott bennünket. Nem lehet megismételni, nem is szükséges megismételni, csak elfogadni lehet, és hittel követni őt. Ugyanígy Jézus nem csak főpap, hanem arról is beszélünk, hogy Jézusnak van egy királyi tiszte. Sokszor erről megfeledkezünk. Mit jelent ez a királyság? Ez a királyság azt jelenti, hogy neki hatalma van, hogy minden az ő kezében van. Akkor, amikor megrendít bennünket mindaz, amit látunk magunk körül, amikor látjuk a járványnak a tombolását, és látjuk a betegségnek az elhatalmasodását, és azt, hogy mennyien halnak meg, akkor jó emlékezni arra, hogy ennek a világnak van ura. Hogy nem azok az urai, akik ezt hirdetik magukról, vagy akiket gondolunk, akik a döntéseket hozzák, ennek a világnak van ura. és a világnak az Ura, az Isten, aki Jézus kezébe adta ezt a hatalmat. A mi Urunk, a mi Istenünk. Különös királyság ez, a Jézusi királyság. Különös királyság, mert a királyokat látjuk, a királyokat ismerjük, de régen úgy volt szokás, hogy a királyoknak az arcképeit mindenütt elhelyezték, talán azokban az országokban, ahol királyság van, ma is ez a divat és ez a szokás. Amikor Magyarországon valamikor királyság volt és voltak képek, mindenütt ott voltak a képek, a királynak a képei, emlékeztetve arra, hogy ki az, akinek a dolga vezetni az országot, és ki az, akinek engedelmességgel tartozik mindenki. Most nincsen ott előttünk sokszor Jézusnak a képe, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Jézus képeket kellene mindenhová kifüggeszteni, pont a mi református hitünk nem ezt javasolja, nem ezt követjük a Biblia alapján. Csupán arra utaltam, nem egyértelmű, hogy ki ennek a világnak az ura. Nem egyértelmű, hogy ki hozza a döntéseket. Mi azt gondoljuk, abban a hitben vagyunk hajlamosak ringatni magunkat, hogy mi vagyunk azok, akik eldöntjük a dolgokat. Mi majd eldöntjük, hogy mi lesz. Mi majd eldöntjük, hogy mi a helyes. Mi majd eldöntjük, hogy mi mit akarunk csinálni, hogyan akarunk élni. Ezt nem mondja meg senki. Abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy ezek a mi döntéseink. Mi majd eldöntjük, mit kezdünk az életünkkel, mit kezdünk a párkapcsolatunkkal, mit kezdünk a gyermekeinkkel, egyáltalán akarunk-e gyermeket, vagy nem akarunk-e gyermeket. Isten ebben ne szóljon bele. Mi majd elkezdjük, hogy megtartjuk-e a gyermekeinket, akik megfogantak, vagy úgy döntünk, hogy nincsen rá szükség, majd mi rendelkezünk más élet felett. Mi akarunk döntéseket hozni. Mi akarjuk eldönteni, hogy hogyan legyenek a dolgok, hogyan legyenek berendezve. Mi akarjuk eldönteni, hogy érvényesek-e az ígéreteink. Oda megyünk a kereszteléskor, megígérjük Istennek, úgy neveljük a gyermekeinket, hogy majd önként akarjanak konfirmálni. Aztán utána úgy gondoljuk, hogy hát végül is ez a mi döntésünk, meg az ő döntése, rábízzuk a döntést, majd ő eldönti, pedig mi már eldöntöttük. De úgy teszünk, minthogyha bármit, bármikor megváltoztathatnánk, kimondott szavainknak nincs következménye. Megállunk az urasztal előtt, örök hűséget fogadunk, aztán utána meg úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. De ugyanígy akarunk mi mindent eldönteni ebben a világban, hogyan kell helyesen élni, hogyan kell az időt beosztani, mire kell figyelni, mi a fontos, mi majd eldöntjük. Kedves testvérek, nem úgy van az. Ennek a világnak van ura. És ha mi nem ismerjük fel ennek a világnak az urát, akkor úgy élünk, mintha hozzá semmi közünk nem lenne. Krisztus királyi uralma ott valóság, ahol azt keresik, hogy neki hogyan kell engedelmeskedni. Azt mondtam az előbb, hogy abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy mi döntjük el. Pedig nem így van, kedves testvérek. Pedig úgy van, hogy a korszellem dönti el, a kényelmességünk dönti el, azok döntik el, akiknek tetszeni akarunk, azok döntik el, akik Isten helyébe lépnek az életünkben. Azok döntik el, akik meg akarják mondani, hogy hogyan kell élni, hogy hogyan kell gondolkodni, mi a helyes, mi a helytelen. Sokszor anyagi megfontolások alapján mondják ezt, hiszen hasznot húznak ebből. A kérdés az, ki dönt az én életemben? Én, mások, az, hogy mi a divat, az, hogy kik azok, akik meghatározóak, akikhez igazodni akarok, vagy hagyom, hogy Isten döntéseit kövessen az életemben. Arra emlékeztet bennünket ez a virágvasárnap, hogy Jézus király, de nem akarja ránk erőszakolni magát, hanem adja a lehetőséget, hogy mi önként kövessük őt. Adja a lehetőséget, hogy üdvözöljük őt, hogy dicsőítsük őt, és hogy keressük az ő akaratát, és engedelmeskedjünk neki. Az ember azt gondolja manapság, minden az ő döntése. Az ő döntése, hogy férfi vagy nő, az ő döntése, hogy mit akar cselekedni a mindennapokban. Kedves testvérek, a hívő ember nem így gondolkodik. Nem veti meg az Isten nagyságát és hatalmát, hanem féli az Istent, és elismeri az ő kegyelmét, elismeri az ő szeretetét, és elismeri az ő uralmát a saját életünkben. Milyen csodálatos az Isten. Hív bennünket, hogy az ördög, a sátán uralma helyett az ő uralma legyen a valóság az életünkben. Mert azért ezt is el kell mondani, hogy a dolgok nem úgy állnak, hogy mi válogatunk itt a világban, hogy ki fog uralkodni, majd én döntök, vagy ezt az irányzatot követem, vagy azt követem, mert csak két választás van. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy követem az urat, vagy Jézus Krisztusnak mondok hozsánnát, és utána megyek, és őt üdvözlöm, vagy pedig egészen máshogy valami más teszek, de az nem Istennek az akarata, az nem az ő követése. Jézus döntésre hív bennünket virágvasárnap, hogy őt kövessük. Különös ez a történet, úgy tűnik, mint egy diadalmas bevonulás. Mindenki ünnepli Jézust, az, aki ott van természetesen, látjuk, hogy nem egész Jeruzsálem, mert felbojdul a város, sokan kérdezgetik, ki ez, sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel az új helyzettel, szinte emlékeztet bennünket ez a pillanat Jeruzsálemnek a viszonyulása Jézushoz, ahhoz, amikor megérkeznek Máté evangéliumában a napkeleti bölcsek, és amikor megkérdezik, hogy hol van a messiás, hol van a zsidók királya, aki most született, így kérdezik, akkor felbojdul az egész város. Akkor zavarodás támad a városban, zavartság támad, most is ugyanez történik, most felbojdul az egész város, és kérdezgetik, kicsoda ez? Most, amikor látjuk, hogy Jézus érkezik, látjuk, hogy Jézus ünneplik, közben mi tudjuk, hogy csak Jézus az, aki ismeri, hogy hová is megy. Csak Jézus az, aki tudja, hogy mi fog következni. Ebben az ünneplő sokasságban egyedül Jézus ott a szamárháton tudja, hogy a nagy hét vette kezdetét hétfőtől, amit mi így nevezünk, hogy most az fog következni, hogy őt majd elfogják, hogy megverik, megalázzák, megcsupolják, megkínozzák, és keresztre adják, és ott fog meghalni. A Jézust ünneplők nem tudják, csak ő tudja, hogy mi fog következni. Kedves testvérek, hadd legyen most egy kicsit, ez egy biztatás is a számunkra. Jézus tudja, hogy mi fog következni. Nem az történik, amit mi akarunk, nem az, amit mi eltervezünk, hanem Isten kezében van az életünk. Azt gondolom, hogy ezekben a napokban különösen is megtapasztaljuk ennek a valóságát, hogy csak az Isten kezében van az életünk. Hogy mindaz, ami emberi, az lehet nagyon sok erő, nagyon sok igyekezet, de végső soron nem a mi döntésünk mindaz, ami történik, hanem Isten kezében van az életünk, annak is, aki letette oda, meg annak is, aki csak el tudja viselni, mert nem tehet mást ebben a tekintetben. Jézus tudja, hogy mi következik. És ami következik, akkor ott az az ő kereszthalála. Aminek ott van a kettősége, a szörnyűsége, a rettenetessége, hogy elveti őt az ő népe, hogy elfordul tőle, hogy a népnek a vezetői Isten káromlással vádolják, és ezzel ítélik el az ő messiásukat, akiket küldött az Úr, és hogy a pogány népek és Pilátus által ítéletet mondanak felette, hogy itt van mindez előtte. De ott van a másik oldala, hogy bekövetkezik Istennek a terve, hogy véghez viszi azt, ami megváltásunkat. Kedves testvérek, tudjuk-e, hogy mi következik? Nem úgy értem, hogy mi következik a mai nap, meg a holnap, mert azt csak Isten tudja. De tudjuk-e, hogy mi hová tartunk, és hová érkezünk meg? Tudjuk-e, hogy mi az Úrhoz tartunk, és vele haladunk? Tudjuk-e, hogy hozzá fogunk megérkezni egyszer? Tudjuk-e, hogy a Krisztusnak a királysága, amely most csak ott van, ahol neki engedelmeskednek, egyszer teljesen és tökéletesen lesz? És mi ennek a királyságnak, ennek az országnak már most a polgárai vagyunk? Tudjuk-e, hogy kihez tartozunk? Tudjuk-e, hogy hozzá tartozunk? Ünnepeljük-e őt, mint messiást, és ünnepeljük-e őt, mint királyunkat, és engedelmeskedünk-e neki? Van még egy tömeg a Bibliában, és ilyenkor mindig el szoktuk mondani ennek az ellenkezője tömeg, akkor, amikor nem hozsannát, hanem feszítsd meget kiáltanak. Sokféle vélemény van, némelyek azt mondják, egymás mellé állítják, hogy az emberek hogy változnak meg. Lehet, hogy nem is ugyanazok, akik most hozsannát kiáltanak, mint akik akkor feszítsd meget kiáltanak. Hiszen az sokkal inkább tűnik egy lefizetett, megszervezett dolognak, amikor a főpapok Pilátus udvara előtt, Pilátusnak a kapuja előtt vádolják Jézust, és a tömeg Barabást választja Jézus helyett. Mégis nekünk is el kell dönteni, hogy melyik tömeghez tartozunk. Isten népéhez, vagy pedig a többiekhez. Ez a két választás van. Lehetünk persze szemlélődők, akik azzal áltatjuk magunkat, hogy mi kívülállók vagyunk, és néha egy kicsit odafigyelünk, de a kívülállók azok a másikhoz tartoznak. Isten népének a tagja vagy? Elhívott? Meghallottad? Megértetted? Igen, mondasz az ő hívására? Akkor hozzátartozol. Akkor vele kell menned. Akkor vele kell mennünk, és vele kell haladnunk. Akkor nem élhetünk úgy, mintha nem jött volna el Jézus. Nem ünnepelhetünk úgy, mintha nem jött volna el, mintha nem lenne itt. Nem dönthetünk úgy, nem szerethetünk, nem bocsáthatunk meg úgy, mintha nem történt volna meg mindez. Istennek van népe, van országa, ahol ő uralkodik, ahol mi engedelmeskedhetünk neki, és követhetjük őt. Tagja vagy ennek az országnak? Ünnepelj azzal a néppel, amely őt segítségül hívja. Imádkozz azzal a néppel, amely az Istennek a népe. Imádkozz azzal, amelyik már most bizonyságot akar tenni az Úrról. Most ebben a világban, hogy oda tartozunk. Kedves testvérek, ennek az oda tartozásnak vannak lelki, meg testi vonatkozásai. A lelki vonatkozása az, hogy hisszük és valljuk, hogy örvendezünk, hogy Isten igéje megérinti, megmelegíti az életünket és a lelkünket. Szükségünk van erre. De vannak testi vonatkozásai. Isten országának a tagjai ott vannak Jézussal. Ott vannak a közösségben. Ott vannak azokkal, akik testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Nem lehet külön élni az életünket. És milyen nagy kegyelem, hogy most is együtt lehetünk lélekben, testben ugyan nem, de valójában lélekben mégis együtt vagyunk, úgy, hogy ugyanabban hiszünk, ugyanazt követjük, ugyanahoz az Istenhez imádkozunk, ugyanaz a Krisztus vigasztal bennünket, és ad örök életet mindannyiunknak. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy maradjunk meg az ő országában, ragaszkodjunk hozzá, valljuk ezt meg, és tartsunk ki mellette. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég hitünk mindezt megtenni, hogy megőrizzen bennünket. Mondjuk együtt, és örvendezzünk együtt az akkori és a mindenkori Krisztus követőkkel, Hozsánna Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amen. Jöjjetek, csendesedjünk el, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, köszönjük, szabad imádkozni. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, előtted leborulhatunk, és köszönjük, hogy szabad panaszkodni, szabad kérdezni, és szabad elmondani mindazt, ami a szívünkben van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindig készen vagy arra, hogy meghallgassál bennünket. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, megvalljuk előtted, hogyha mi lennénk a te helyedbe, akkor nem biztos, hogy mindig ugyanígy tudnánk saját magunk imádságát fogadni. Hiszen tudjuk, hogy mennyi álhatatlanság van bennünk, mennyi engedetlenség, mennyi bűn, mennyi dacolás veled, amikor nem figyelünk rád és nem veszünk figyelembe, és milyen kevés hála az életünkben. Pedig annyi mindent adtál nekünk, embereket, lehetőségeket. Adtad nekünk mindazt, hogy ismerjünk téged, és a te szeretetedet tovább adhassuk. Adtad nekünk, hogy megbocsátod a vétkeinket. Urunk, kérünk, légy segítségül, hogy jól imádkozzunk. Hogy lássuk meg a magunk helyzetét, de lássuk meg a te kegyelmedet is. Lássuk meg a te szeretetedet is. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket. Urunk, olyan másképp tudjuk most mondani ezt az imádságot, amikor segítségül hívunk téged, hogy igazán érezzük, mennyire szükségünk van rád. Szükségünk van rád, hogy megtartsál bennünket. Mindenek előtt megtartsál a te utadon és a te követésedben, és megtartsál a te abban a hitben, amit nekünk ajándékoztál. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy őrizd meg a tieidet, és őrizd meg ezt a teremtett világot. Kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet minden tekintetben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy imádkozhatunk másokért is. Imádkozunk a családaink, családjainkért, szeretteinkért. Imádkozunk az emberi kapcsolatainkért. Imádkozunk azokért a szeretteinkért, akiket most nem láthatunk személyesen, nem találkozhatunk velük. És imádkozunk minden keresztjénért, hogy a mi bizonyságtételünk valóság legyen ebben a nehéz helyzetben. Úrunk Istenünk, eléd hozzuk a betegeinket, eléd hozzuk azokat, akiknek szüksége van a te bátorításodra. Eléd hozzuk azokat, Úrunk Istenünk, akik talán most magányosnak érzik magukat és bezártnak. Eléd hozzuk az idős testvéreket, akikre szeretnénk vigyázni, és szeretnénk leginkább megóvni őket ebben a nehéz helyzetben. Úrunk, imádkozunk a gyermekeinkért, és imádkozunk azokért, akiknek a feladata lesz, hogy rólad bizonyságot tegyenek, felnőve is ebben a világban. Eléd hozzuk nyomorúságunkat, félelmeinket, aggodalmunkat, tehetetlenségünket. Urunk, állj mellénk a te szereteteddel. Imádkozunk azokért, akik most leginkább a cselekvésnek a területén vannak. Imádkozunk, akik az egészségügyben dolgoznak, akik gyógyítanak, azokért, akik arról gondoskodnak, hogy legyen mit ennünk, azokért, akik a rendre vigyáznak, mindazokért, akik ebben a nehéz helyzetben cselekednek, kérünk, hogy adj nekik erőt, és légy segítségükre abban, hogy mindezt végig tudják vinni. És imádkozunk azért is, hogy közben valami módon, ha még nem ismernek téged, akár a mi bizonyságtételünk, a te kijelentésed által megismerjék a te kegyelmedet. Urunk Istenünk, imádkozunk vezetőinkért, egyházunk, népünk, országunk és a világ vezetőiért. Adj nekik bölcsességet, hogy a legjobban járjanak el ebben a tekintetben. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, amikor őket is eléd hozzuk. És imádkozunk a mi ünneplésünkért. Hadd legyen ez az ünnep más, nem csak abban más, hogy nem lehetünk együtt egymással, hanem abban más, hogy még inkább veled tudunk lenni, és rád tudunk figyelni. Urunk, így szólj hozzánk, és vezess bennünket a te igéd által. Kegyelmesen őrizd meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzunk, mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvérek, itt az adakozás és a hirdetésnek a helye van a liturgiában. Nagyon jól esett, és meglepetéssel láttam, hogy többen, amikor véget ért az istentisztelet a következő héten, vagy akkor perselypénzt utaltak, perselyadományt a gyülekezeti számlára. Szeretném elmondani, hogy ha valaki szívesen adakozna, akár a honlapon található számlaszámokon, perselypénz megnevezéssel, sokan már így fizették az egyház fenntartói hozzájárulást, lehet adományt adni az a gyülekezet fenntartására. Most itt a perselyben nem tudunk adakozni. Illetve az is egy lehetőség, gyülekezetből testvérek ajánlották, hogy aki úgy gondolja, ilyenkor mindig rakja félre, és majd amikor először jövünk, akkor tudjuk betenni ezt az adományt. A kapott egyházfenntartói hozzájárulást és az adományokat megköszönjük. A hirdetéseknek a helye is, alkalmainkat hirdetem, ránk következő héten, hétfőn, innen a templomból technikailag ezt tudjuk megoldani, a megszokott csatornákon, YouTube és Facebook csatornákon egy bibliai iskolai előadásra kerül sor, és ez a bibliai iskolai előadás arról szól, hogy mit hiszünk az úrvacsoráról. Szeretettel várom 6 órától a testvéreket az interneten erre az előadásra. Volt már egy offline, egy valódi bibliaiskolai sorozatunk, nem azt folytatjuk, hanem igazodunk most ehhez a helyzethez. Ugyanis arról van szó, hogy szeretnénk úrvacsorázni nagypénteken és húsvét első napján, mégpedig házi úrvacsorára kerülne sor. Ezért fontos, hogy ezt a tanítást, mit hiszünk, miért lehetséges, jól megismerjük. Ezért még a mai napom a Facebookra fel fogom tenni azt a segédletet, amivel tudunk készülni és magyarázatot kapni erre a helyzetre. Illetve levélben is el fogom küldeni mindezt a testvéreknek. Ha valaki ismer olyanokat, akik szívesen hallgatnák az igehirdetéseket és az előadást, egy olyan ötlet is van, hogy telefonon fel lehet őket hívni, ha nincsen internetük, és a telefonon keresztül lehet annak a személynek közvetíteni az igehirdetést vagy az előadást. Kedden, szerdán és csütörtökön este áhítatok lesznek, mégpedig nagy heti áhítatok, amikor is készülünk az úrvacsorára. A terv az, hogy kedden Tóth Boglárka élőben Facebookon tartja majd az áhítatot, ő most Olaszországban tartózkodik, így valószínű, hogy a keddesti áhítat majd a későbbiekben kerül csak át a YouTube oldalra, tehát valószínű, vagy nem biztos, hogy kedden ezt egyszerre tudjuk tenni. Nagypénteken 10 órakor kezdődik az istentisztelet, amikor úrvacsorázni szeretnénk, a mikéntjéről később fogunk beszélni, illetve lehet majd hallani a hírekben. Húsvét vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, ami úrvacsorával, házi úrvacsorával, otthoni úrvacsorával is párosul, és húsvét hétfőn is 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Vasárnap, húsvét vasárnap 9 órakor Bogárdi Szabó István püspök úr fog igét hirdetni a Duna televízión. Van lehetőség arra, hogy azt is meghallgassuk, szeretettel ajánlom. Szeretettel hívom a testvéreket az alkalmainkra. A záró énekünket énekeljük az áldás előtt. A záró énekünk a 367. dicséret. A 367. dicséret így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk. Kicsit kevésbé ismert dicséret talán, nem biztos, hogy mindenki ismeri, ezért szoktam azt tenni, hogy a Facebookra előre felteszem az énekeket, vagy egy részüket, hogy lehessen gyakorolni otthon, illetve a honlapunkon is elérhetőek ezek az énekek, amiket itt most bejátszunk. 367. dicséret, emeljük Jézushoz szemünk. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.